Köszönöm szépen, hogy ide jöttetek előre. Most szeretnék tőletek kérdezni egy nagyon fontos dolgot. Ki az, akinek van barátja? Második fontos dolog. Mi az, amit a barátok együtt csinálnak?
Játszani.
Mit szoktatok? Játszani?
Átmenni egymáshoz.
Meglátogatjátok egymást. Nagyon jó. És amikor meglátogatjátok egymást, mint barátok, mi a barátságnak egy nagyon fontos jele? Amire lehet, hogy esetleg nem is gondoltok így első, de a barátságnak, az igazi barátságnak van egy fontos jele. Nem csak játszunk együtt, hanem mit csinálunk együtt?
Kémkedünk.
Kémkedünk? Lehet, hogy erről már beszéltem. Igen. Akkor a felnőtteket megkérdezzük, jó? Megkérdezzük a felnőtteket? Tessék?
Itt azt mondták, hogy
szeretik egymást. Így van. Mit csinálnak együtt a barátok, felnőttek? Mi a barátságnak egy fontos jele?
Beszélgetés.
Szoktatok beszélgetni a barátokkal? Jó. Mi az, amit még a barátok szoktak együtt csinálni?
Játszani.
Képzeljétek el. Igen, kirándulni, játszani. A legfontosabbat még mindig nem mondtátok. Imádkozni együtt. Egy bizonyos értelemben még mindig nem mondtátok a legfontosabbat. Nem baj, hogyha nem tudjátok, mert ma éppen azért vagyunk itt, hogy ezt megtanuljuk, jó? Tudjátok, hogy amikor Jézus kijelenti, hogy mi az ő barátai vagyunk, tudjátok, hogy mi Jézus barátai vagyunk? Ki az, aki tudja ezt? Jó, akkor Jézus hogyan pecsételi meg a velünk való barátságát? Hogyan fejezi ki felénk azt, hogy ő a mi barátunk akar lenni? Mondom, egy dolgot nem mondtatok, pedig nagyon-nagyon fontos. Szövetséget, te már nagyon előre haladott vagy, igen, de keresztségről beszélni, meg az úrvacsoráról. Mi az, amivel Jézus megmutatja nekünk, hogy a barátai vagyunk? Ahhoz, hogy ezt megértsük, kinyitom nektek is Jelenések könyvéből, felolvasok egy nagyon-nagyon rövid igét, és megsugom nektek, hogy a felnőtteknek is erről fog beszélni, csak nektek egy sokkal jobb igét választottam, jó? Sokkal egyszerűbb.
A felnőttek is hallják.
Hát egy jobban értik majd, amiről azután beszélek. Képzeljétek el, Jézus azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Miért kopogtat Jézus az ajtó előtt? Mit szeretne? Bejönni? Miért akar ő bejönni? Takarítani akar, ugye? Hát van egy rossz hírem. A takarítás az bizony a mi feladatunk, ő adja a seprűt. Ezekről a jelképekről majd beszélhetünk másképpen, de... Tudjátok, nekünk kell a szívünket kinyitni. Ő nem fogja kinyitni, ugye? Amikor valaki kopogtat, az nem dörömböl, igaz? Jézus dörömböl az ajtó. Mit olvasok? Azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Nem azt mondja, hogy neki szaladok az ajtónak, ugye? A barátodat meglátogatod, akkor hogyan mész be? Kopogtatsz, vagy csengetsz, vagy előtte felhívod a telefonon. Jáki Peti bemászik. Bár azt olvasom a Bibliában, hogy aki nem az ajtón jön be... Ugye? Az a rabló, az nem a barát. Jézus kopogtat, és amikor belép, miért akar bejönni? Mit szeretne? A Biblia azt mondja nekünk, hogy az ajtó előtt állok, kopogtatok, zörgetek, és hogyha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, látod, nem töri rád az ajtót. Meghallod, megnyitod, azt mondja, bemegyek ahhoz, Jézus belép hozzád, és azt mondja, vele vacsorálok, és ő én velem. Mit szoktak a barátok együtt csinálni még?
Vacsoráznak.
Együtt esznek? Együtt vacsoráznak? Képzeljétek el, a térképen van egy terület, amit úgy hívunk mi, hogy Közel-Kelet. Tudjátok, kik laknak ezen a területen? A világ?
India.
Hát a Közel-Nyugat inkább, vagy a Nyugat. De a Közel-Keleten laknak az arabok, a zsidók, a perzsák, a irániak, ugye? Ezeket a népcsoportokat honnan lehet felismerni, hogy ugye ilyen, van nekik ilyen, nem is tudom, ilyen kendőjük, férfiak is, nők is hordanak kendőket, stb. Ilyen hosszú, egyenes ruhákba járnak, honnan lehet megismerni az arab embert, ugye? Meg a Közel-Keleti embert. És képzeljétek el, hogyha ezen a vidéken jársz, akkor a barátságnak a legfontosabb jele az, hogy leülsz valakivel egy asztalhoz. Hogyha valaki egy asztalhoz leül veled, és te leülsz vele egy asztalhoz, az azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak barátok vagytok, onnantól kezdve testvérek vagytok, család vagytok. Képzeljétek el, velem az történt, hogy meglátogatott minket egy új barát, aki iráni származású, perzsa származású, az is Közel-Keleten van, ugye? De ő már nem ilyen ruhákba jár, az öcsémen keresztül ismertem meg, és hát az első találkozás, bemutatkozunk. Most náluk nem úgy van a bemutatkozás, hogy szervusz, Erdődi Péter vagyok, kérem a kezedet. Nem tudjátok, hogy van a bemutatkozás? Meglátta, hogy én vagyok én, megismert az öcsémről, sose találkoztunk, hogy akamba ugrott és így megszorongatott, hogy alig kaptam levegőt, ráadásul nagyobb volt, mint én is, ráadásul egy hölgy volt. Úgyhogy egészen meglepődött, hogy ki ez? Azt mondja, hát én vagyok Azin, hát fényképen látott eddig összesen, de mivel az öcsémmel jó barát, na a következő jelenet micsoda, most le kell ülnünk együtt enni. De most képzeljétek el, hogy vacsoráztunk volna együtt, de ez már este 9-10 óra fele volt. És hát tudtam, hogy én másnap dolgozom, hogyha én jól bevacsorázok, akkor nekem annyi másnap nem fog tudni dolgozni. De hogyha nem eszek vele, akkor mit csinálok? Megsértem. Jól esik az, hogyha te meghívsz valakit vacsorára, és azt mondja, hogy bocs, én nem eszem, mert én szuper egészséges vagyok. Jól esik? Nem. Ugye? Muszáj volt enni. És hát rendeltem egy gyümölcstálat az étterembe, ami csak desszertnek volt feltüntetve. Az én csak nézett, hogy mit akarsz azzal, ez nem étel. Nem mondom, de nézd csak, tele van Közel-Keleti gyümölcsökkel, látod? Tatolja meg ilyet. Ja, jó, akkor étel. Onnantól kezdve képzeljétek el, mi olyan barátok vagyunk, hogy bármit kérhetnék tőle, hogyha azt mondanám, hogy szeretnélek meglátogatni Hollandiában, akkor meglátogathatnám. Miért? Mert leültem vele egy asztalhoz, és akivel egyszer leülsz egy asztalhoz, az utána neked a barátod, a testvéred. Jézus azt mondja, hogy itt állok, kopogtatok, és ha beengedsz engem, és leültetsz az asztalodhoz, és vacsorázol velem, és én veled, akkor mi onnantól kezdve elválaszthatatlan barátok vagyunk. Ezt akarja nekünk Jézus mondani. Íme az ajtó előtt állok, mondjátok velem, az ajtó előtt állok, mondjátok, az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus így pecsételi meg a velünk való barátságát. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Örülök, hogy ismét köztetek lehetek, és mivel úrvacsorai alkalom van, nyilván igyekszem rövidebb lenni, és egy nagyon-nagyon egyszerű történetet hoztam, aminek számomra egy nagyon nagy tanulsága van, nem fogunk szakítani azzal a témával, amit már a gyerekekkel elkezdtünk, még mindig a vacsoránál tartunk. Van egy pont Jézus életének, Jézus földi életének történetében, ami szintén a vacsorázásról szól, pontosabban itt inkább reggelizésről van szó. Jézus újra hívja a tanítványait, hogy egyenek vele. Még egyszer utoljára. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor evett Jézus utoljára a tanítványaival? Föltámadás után. Mert túl vagyunk az utolsó vacsorán. Halsütés. Egy reggeli halsütés. Így van. János Evangélium a 21. fejezetét keresétek meg velem együtt, kérlek. János Evangélium a 21. fejezetéből egy nagyon egyszerű történetről fogunk beszélgetni. És tényleg röviden csak egy-két gondolatot, és egyetlen egy igazán fontos kulcsgondolatot szeretnék kiemelni. Ha megengeditek, felolvasom az egész szakaszt. Jó? Szóljon az ige. Tehát János Evangélium a 21. fejezetét olvasom az első verstől egészen a 14-ig. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, aki kettősnek, vagyis Ikernek hivatik, és Nátánael a galileai Kánából való, és az Zebedeus fiai, azaz Jakab és János, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták neki, elmegyünk mi is veled. Elmentek, és azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, Jézus megállt a parton, és a tanítványok nem ismerték meg őt, hogy Jézus van ott. Mondta nekik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Van-e valami ennivalótok? Feleltek neki, nincsen. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették, és kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, tudnék János Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt. Bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, mint egy 200 sínyire. És vonszották a hálót a halakkal. Mikor azért partra szálltak, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondta azért nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mert tudták, hogy ő az Úr. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nekik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, miután feltámadt a halálból. Azt hiszem, hogy a történet ismerős, de szeretném megkérdezni tőletek, hogy honnan ismerős a történet. Nem csak azért, mert már végigolvassuk a Bibliát, és János Evangélium a 21. fejezetén is átmentünk, talán nem is egyszer, vagy igehirdetést hallottunk róla, vagy elolvastuk a Jézus életében. Honnan ismerős még a történet?
Abban is megtörtént.
Hogy mintha korábban is megtörtént volna, ugye? Ez egy ilyen déjà vu történet. Nézzétek, Jézus megjelenik a tanítványainak. Hogyan jelent meg nekik? Milyen formában volt?
Nem is ismerték meg.
Miért? Megváltozott az arca. Jézus már nem ugyanaz, mint volt. Nem azt olvasom, hogy tegnap és ma örökké ugyanaz? Hogyan látták Jézust utoljára? Keresztfán. Hogy nézett ki a keresztfán? Mit olvasunk a Bibliában? Milyen volt az arca? Néztük az ő arcát, és nem volt kívánatos, ugye? Szinte nem emberi, ugye? Jézus teljesen megtörte a bánat. Az utolsó kép, ami a tanítványokban élt, az a kép volt, hogy Jézus megtörte a bánat, meggyötörte. Mi volt az a bánat, ami Jézust így felemésztette? Az elszakadás az atyától, így van. Nézzétek csak! Jézust azért nem ismerik fel a tanítványok elsőre, mert még nem látták azt a Jézust, aki újra egy az atyával. Csak azt a Jézust látták, aki elszakadt az atyától. Miért? Hogy ők, a tanítványok egyek lehessenek az atyával. Jézusban, akit nem ismertek fel, gondoljatok csak erre, mivel ő a tökéletes helyettesünk, igazából azt az új arcot, azt az új kisugárzást láthatták meg, ami az ember számára is egy ajándék abban, hogy helyreáll az atyával való kapcsolat. Jézus kapcsolata megszakadt az atyával azért, hogy nekünk ne kelljen megszakadjon a kapcsolatunk, sőt, hogy a mi kapcsolatunk helyreálljon. Nem ismerik fel Jézust. És Jézus odaszól, hogy fogtatok-e valamit. Nem fogtunk semmit. Egész ilyen fáradtunk, pedig nagyon nagy volt a lelkesedés, nem? Elmegyek halászni. Azonnal hajóba szállnak. Majd kérdezze meg, miért mentek el halászni? Nagyon jó. Bánatukban csináljunk valamit, ugye? A tevékenység az jó, a depresszió ellen, stb. Nem tudták, hogy mit csináljanak. Fogalmuk sem volt a tanítványoknak, hogy most mihez kezdjünk magunkkal. Miért nem tudtak magukkal mit kezdeni? Nem volt, aki megmondja, ugye? Miért nem tudtak magukkal mit kezdeni? Uram, nem ez időben állítod éppen az országot Izraelnek, majd én leszek a miniszterelnök. Attól, hogy az én két fiamat a jobb és bal kezed felül. Gondoljatok bele, itt vannak ezek az álmok, amiket kergettek a tanítványok 3,5 éven át, és most minden összedőlt. Az első fontos dolog, amikor az álmaink, amikor a vágyaink, amikor a céljaink nem egyeznek meg Krisztus céljaival, álmaival, vágyaival, a mi életünkben. Utána lehet, hogy eljön az a pillanat, hogy hát akkor most elmegyek halászni, mert nem tudok vele mit kezdeni. És tudjátok, az úrvacsora arról szól, hogy helyreállítja bennünk a megfelelő irányt. Beállítja az iránytűt, hogy erre menj, ez az út. A tanítványok itt abban az állapotban vannak, hogy nem is tudnak magukkal mit kezdeni, és ha megnézitek a történet legvégét, Jézus pont ezt állítja helyre. Történet folytatása az, hogy Péterrel elbeszélget, és utána azt mondja neki, hogy ne halász, legeltesd az én juhaimat. Neked nem ez az életed. Lehet, hogy a szakmát halász, de én arra hívtalak, hogy pásztor légy. Az is egy szép szakma, de talán a legszebb. Ugye? Az első és fontos dolog, amikor Jézus megerősíti velünk a szövetségét, helyre állítja bennünk az iránytűt. Erre menj tovább. Ezért van az, hogy egy úrvacsora után soha nem lehet olyan, mint egy úrvacsora előtt. Nem arra vagyunk elhívva, hogy nosztalgiázunk a keresztségünkön. Minden úrvacsora egyel közelebb kell, hogy vigyen Krisztushoz, és ennek a mai alkalomnak is ez a célja, egyel közelebb hozzá. Ő kalibrál minket, beállítja az iránytűt, és azt mondja, erre, erre, erre tovább. Beszállnak a hajóba, nem fognak semmit. Aztán meglátják Jézust, Jézus megkérdezi, hogy fogtatok-e valamit, és azt mondják, nem, és ekkor jön az úgynevezett déjà vu élmény, az ismétlés. Hogy szól ez a történet eredetiben? Vagyis az első verzió mi volt? Ugye egész éjjel fáradtunk. Nem fogtunk semmit. Jézus azt mondja, de igen, fogjatok, vesd be a hálót. Evez mélyebbre. Ugye? Figyelitek, hogy minden részlet azonos? Egész éjjel nem fogtunk semmit, Péter panaszkodik, azt mondja Jézus, hogy vessétek be a hálót, Péter szót fogad, mert a te szavadra, Uram, megteszem. Minden részletében ugyanaz egyet kivéve. És most szeretném, ha ránéznétek az igére, és ebben a rövid szakaszban, 6. verstől, nem is tudom, 6. 7. versben, benne van egy részlet. Nem, ebben a szakaszban inkább így mondom. Szeretném, hogyha felismernétek magatoktól. Na, köszönöm, már készülted. Jó, ez gyors volt. Nem a 6. 7. versben, én mondtam rosszul. A 11. versben. Miért mondja azt, hogy nem szakadozik a háló?
Előzőleg
szakadozott a háló, ugye? Mi ez a háló? Miért jegyzi meg a Biblia? Miért szaporítja a szót? Miért kell nekünk ezt a történetnek ezt a részletét tudni? Azért szeretem nagyon ezt a fejezetet, mert ez a fejezet arról szól, hogy egyetlen szó sem felesleges a Bibliában, és mindent úgy kell venni, ahogy le van írva. Pontosan ez a fejezet mondja el. Ha megnézitek a fejezet legvégét, Jézus azt mondja Péternek, amikor János felől kérdezi Jézus, hogy ezzel mi lesz, figyeljétek meg a fejezet végét, Jézus azt mondja, hogy miközött hozzá, hogyha ő megmarad, míg eljövök. És akkor jöttek a teológusok, már János korában, és azt mondták, hogy tehát ezek szerint János nem fog meghalni. És utána János hozzáteszi, tehát írja az evangéliumot, hogy nem ezt mondta, hogy nem fog meghalni, hanem hogyha azt akarom, hogy megmaradjon, miközött hozzá. Tudjátok, mire tanít minket ez a rövid megjegyzés? Szóval a Bibliában nincs szószaporítás, és hogyha mond valamit, azt vedd úgy, ahogy mondta. Ha azt mondja, hogy nem szakadozott a háló, akkor annak jelentősége van. Miért? Mert előzőleg viszont megjegyezte, hogy szakadozott a háló. Rakjuk össze a jelképet. Mi a halászat? A misszió, a küldetésünk, ugye, amire el lettünk hívva. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Mi a háló? Gyülekezet?
Igen. Az Istennel való kapcsolat.
Az Istennel való kapcsolat? Nagyon jó. A gyülekezet, az Istennel való kapcsolat. Mi az, ami az embereket behálózza? Már bocsánat, hogy ilyen kép, de hát ugye a média. Ugye, figyeljétek meg, valaki biztos, hogy halászik. Testvéreim, halak vagyunk, és a halaknak az a sorsuk, hogy kihalásszák őket, és meghalnak. Csak nem mindegy, hogy kinek a hálójába kerünk. Tudjátok, hogy Babilon is halászik? Azt írja a próféta. De azt hiszem, hogy Jeremiásnál olvasom azt, hogy halászik. Az Isten is halászik, Babilon is halászik. Mi pedig halak vagyunk, akinek meg kell halnia. Mi a háló? Az Istennel való kapcsolat, a gyülekezet, az evangélium. Az örömhír, ami megragadja az embert. Ugye azt mondja, Krisztus szerelme szorongat minket. Az ő szeretete a háló. És tudjátok, mit az a jó hír, hogy itt nem szakadozik. Nézzétek csak, hogy mikor történik ez a két esemény. Az első, Peti már mondta, az első halászat, az volt Péter elhívásakor. 3,5 évvel korábban. Péter odarohan, egyébként Lukács evangéliuma 5. fejezetében találjátok. Igen. Péter odarohan, és azt mondja, távozz tőlem, én bűnös ember vagyok. De odarohan Jézushoz. Távozz tőlem, de odarohan. Ugye? Nem akar sehol máshol lenni a világon, csak ott. És azt mondja, hogy bűnös ember vagyok, távozz tőlem. És nyilván Jézus azt mondja neki, és figyelj, ne félj, ezentúl embereket fogsz halászni. Péternek már egyszer megtörtént az elhívása. Embereket kell halásznia. Neki az a feladat, hogy embereket halászol, és amikor fogja magát, és elmegy újra halászni, visszatér a régi szakmájához, 3,5 évvel később, akkor tudjátok, mi történik? Elvesztette azt az utat, amit Jézus kijelölt neki. De tudjátok, hogy joggal vesztette el, joggal mondhatja azt, hogy elvesztette. Mit követett el ez a Péter?
Megtagadta.
Egyszer? Háromszor. Úgy tagadta meg, hogy hát bocs, nem ismerem?
Esküdözve.
Átkozódva, esküdözve. Tudjátok, hogy mi az átkozódás, esküdözés? Még az angolban is, amikor azt mondjuk, hogy esküdözik valaki, az ugyanazt úgy is lehet fordítani, hogy hallottátok már, swear, ezt lehet úgy fordítani, hogy káromkodik. Így van. És ugyanígy van a Bibliában is, amikor valaki esküdözik, akkor valójában káromkodik. Azokat a csúnya szavakat mondta, amiket nem mondunk. Miért mondta Péter ezeket a csúnya szavakat? Félelmében?
Úgy nézzen ki, mint ők.
Hogy úgy nézzen ki, mint ki?
Hát, akiknek mondja.
Kiknek mondja. Galileabeli vagy, a beszéded is elárul téged, de te is a tanítványai közül való vagy, a beszéded is elárul téged. Péternek galileai akcentusa volt, ugye, mint szögedi a szögedi. Igen. Fel lehet ismerni a békési, a békisi, én Békés megyei vagyok, és nálunk inkább íbetűvel beszélek. Galileai beszédet fel lehetett ismerni, azt mondja, olyan az akcentusod, mint a galileaiaknak, de hiányzik a szókincsetből néhány galileai szó. És Péter nagyon bizonyítani akart, és elkezdett úgy beszélni, mint egy igazi galileai. Újra a régi Péter. Az a Péter, aki halász, az, aki így és így beszél. Igen? Ilyen ronda szakítás az Istennel, nem is tudom, hogy van-e a Bibliában. Júdásé nem volt ilyen csúnya. Júdás szép csendben elárulta, és utána azt mondja, hogy megbánta. Péteré nagyon csúnya történet. És ezek után Péter nyilván joggal gondolja azt, hogy nekem semmi dolgom az Istennel. Megyek halászni. Csinálom azt, amihez értek. Élek egy csendes halászos életet. Igen, ám de ekkor már nem működnek a dolgok. Péter képtelen visszatérni a régi életéhez. Nincs meg a siker a vállalkozásban, ugye? Konkrétan nem fog halat. Miért nem fog halat? Mert 3,5 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy te ezentúl embereket fogsz halászni, nem halat. Jézus ott áll a parton, várja, hogy a tanítványok rájönnek-e már, hogy ők nem fognak már halászni többet az életben. Ők nem erre vannak elhívva, de megvárja őket. Egész éjjel megvárja őket. Pontosan tudta, hogy ott vannak. Miért nem ment az éjszak elején, hogy fiaim, ne is menjetek. Én nem erre hívta a kettőteket. Megvárja, míg végig szenvedik az éjszakát. És még végül maguk látják be azt, hogy egész éjjel fáradtunk, nem fogtunk semmit, tehetetlenek vagyunk. Nem tudok mit tenni az életemben, nem tudok visszatérni a régi életemhez. De még ott van bennük a görcs, ott van a félelem, megölték a messiást, mi elhagytuk őt, elárultuk őt. Mit csináljunk most? És Jézus ekkor bevet valami olyat, ami nagyon-nagyon fontos gyakorlati tanulsággal bír számunkra, és ezt szeretném, hogyha a kulcs gondolat lenne számunkra, és ezzel a gondolattal szeretném lezárni a következő pár percben. Jézus azt teszi, amit egymással kell tennünk. Tudjátok, mit csinál? Visszapörgeti az időkerekét. Elviszi Pétert és a tanítványokat arra a kezdőpontra, onnan az egész indult. Elviszi Pétert oda, ahol a csodálatos halfogás volt 3,5 évvel korábban. elvisz téged, engem, mindannyiunkat oda, ahol a hit életünk kezdődött. És azon a ponton, ahol kezdtük az egészet, ahol kezdtük a velejárást, azon a ponton mondja ki azt újra, hogy én azt akarom, hogy embereket halász. Sőt, azt akarom, hogy pásztor légy. Azt akarom, hogy ugyanazt csináld, amire korábban elhívtalak. Sőt, ha valaha elhívtalak, ez az elhívás most még erősebb. Jézus visszaforgatja az időkerekét, és tudjátok, mint az összes emberi konfliktusunk, az összes egymással való megromlott kapcsolatunk, az összes harag, ami bennünk van, vagy bármi egymással szemben, ezen az egy módon oldható meg. Gyere vissza a kezdőponthoz. Hol is volt a barátságunk? Hogy is volt a házasságunk? Hogy is volt az az igen? Hogy is volt az, amikor először találkoztunk? Kezdjük onnan. Nézzétek, Jézus elhívja Pétert, és azt mondja, ne félj, újra kezdjük, jó? És nem egy szinten lejjebb kezdjük újra, ugyanonnan kezdjük újra. Sőt, hogyha jobban meggondoljuk, a háló nem szakadozik. Jobb ez a halfogás, mint az előző, vagy rosszabb? Még jobb? Erre mondja Pál, hogy akkor ezek szerint vétkezzünk, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen. De tudjátok mit? Sátán megpróbálja az Isten dicsőségét kikezdeni, elhomályosítani, elvenni. És az Isten azt mondja, hogy ha megpróbálod elvenni a dicsőségemet, nekem annál nagyobb lesz a dicsőségem. Tudjátok, mi a történet legvége? Hogy egyetlen egy bolygó van ebben az egész univerzumban, ahol az emberiség fellázadt, ahol az Isten képére teremtett lények lázadtak fel. Az egész univerzum világít és fényes, mi pedig ebben a sötét karanténban élünk. És Isten azt mondja, hogy igen, Sátán elfoglalta ezt a bolygót, tudjátok, mit fog csinálni? Ide helyezem a király székemet. Kitisztítok innen mindent, és pontosan azon a bolygón állítom fel a király székemet, amit Sátán tönkre akar tenni. Ez történik ebben. Nézzétek csak. Újra elviszi halászni. Újra nem fognak semmit. Péternek újra be kell látnia, hogy tehetetlen. Péternek újra be kell látnia, hogy a régi élete már nem működik. Újra megtörténik a csodálatos halfogás, de ezúttal a háló nem szakadozik. Ezúttal a misszió, amit az Isten Péternek adott, és nem csak Péternek, hanem neked és nekem, a küldetés, amit az emberek megnyeréséért kaptunk, hogy elmenjünk és tegyünk tanítványokká minden népeket. Nem kell, hogy szakadozzon. Nem kell, hogy működésképtelen legyen. Nem kell, hogy a kapcsolatok megszakadjanak. Egyszerűen szólva, Péter innentől kezdve hatékony lesz. Nézzétek meg a történet folytatását apostolok cselekedeteiben. Az a Péter, aki átkozódik, esküdözik és szégyelli magát, stb. Jézus kibékül vele, ő maga nyújt béke jobbot. Péter el sem hiszi, ami történik, nem ismer egyenes válaszokat adni. Azt mondja háromszor is, hogy igen uram, kedvellek. De eltelik 40 nap, vagyis hát ezután már csak 11 néhány nap. És Péter kiáll és prédikál. Az a Péter, aki a múltkor még elfutott és megtagadta őt. Kiáll és prédikál, és azt mondja, hogy térjetek meg, ezt üzeni az Isten. És eltöröltetnek a ti bűneitek, ne féljetek, nekem is eltöröltetek. Térjetek meg, bánjátok meg, amit tettetek, ti gonosz kezeitekkel megfogtátok őt, és keresztre feszítettétek, így szemébe mondja Jeruzsálem népének. Vagy azt mondja a főpapok előtt, hogy inkább Istennek kell engedni, mint embereknek, és ti azt mondjátok, hogy ne prédikáljunk, mi annál inkább prédikálunk. És kimegy a megfegyítés után, kimegy, hálát ad az Istennek, és utána prédikál tovább, nem érdekli semmi. Honnan vesz Péter ilyen bátorságot? Onnan, hogy az Úr helyreállította vele a szövetséget. Visszaviszi a kezdőpontra. Nézzétek csak, miért mosunk lábat? Mert aki megfürdött, annak nincs másra szüksége, csak még egyszer a vízbe menni, de most már csak a lábát. Miért esszük a kenyeret újra és újra? Miért visz ugyanarra a pontra minden negyed évbe vissza minket az Úr? Hogy emlékeztessen arra, mire emlékeztet minket a kenyér és a most? A kereszthez. A keresztre. Ugye? Visszavisz minket a kereszthez. Visszapörgeti nekünk az időt, és azt mondja, amikor szövetséget kötöttél velem, emlékezz arra. És én helyreállítalak téged. Testvéreim, ennek a történetnek ez a központi tanulsága, és ezt szerettem volna ma veletek megosztani. Jézus hajlandó értünk visszaforgatni az időkerekét. Elvisz ugyanarra a pontra, ahol kezdtük. Elvisz arra a pontra, ahonnan mi a magunk útjai szerint elrontottuk a vele való szövetséget. Akkor azt mondja, visszahozlak, És hogyha visszajössz velem, akkor valami jobbat kapsz. Valami jobbat. Ezúttal nem fog szakadozni a háló. Elhiszitek az Úrnak, hogy ezúttal nem fog szakadozni a háló? Ha ő mondja, akkor így lesz. Azt üzeni nekünk ma. Gyere vissza. És kezdjük újra. Legeltesd az én jóaimat. Te az én gyermekem vagy. Te az én misszionáriusom vagy. Ez a felhívás mindannyiunk számára. A lábmosáshoz szóló igét olvasom fel, kérlek benneteket, hogy állva hallgassátok meg. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindig szerette őket. És vacsora közben, mikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette az ő felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez is mondta neki, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta neki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és felső ruháját felvette, újra leülve mondta nekik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elaludtaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtölt, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely tiéretetik, megtöletik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hálát adunk a kenyérért, térdet hajtunk, kérem a gyülekezetet, hogy maradjon álmodig. Mindenható mennyi Istenünk, köszönjük azt, hogy most újra itt álltunk, lett színed előtt. Köszönjük azt, hogy te adod az úrvacsorának a lehetőségét. Adod, hogy emlékezhetünk a te halálodra, ami örök életünket eredményezi. Köszönjük Istenünk, hogy te adtad a te szent fiadat, aki vállalta életünk ott a Golgotán, hogy odaadja az ő életét, hogy letegye azt. És köszönjük azt, hogy ő vállalta azt, hogy mi mindannyiunk bűneit magára vette. Milyen jó érzés az, hogy nekünk van megoldás a bűn problémájára. Te rendezni akartad az emberrel a közösséget, hogy mi is közösségünk veled és egymással. És hogy ne kelljen a bűneink terv alatt menni napról napra és hónapról hónapra, hanem eljöhetünk, és azokat a bűnöket, amiket elkövettünk, azt letetjük a te lábad elé, hogyha rendeztük azt embertársainkat és veled is, megbántuk azokat, akkor te leveszed, Úrunk, annak a terhét. Kérünk Istenünk, hogy áld meg ezt a kegyelet számunkra, áld meg ezt, mert szimbolizálja a drága Jézusunk, a Golgotán megtöltött testét, és amikor majd magunkhoz veszük, akkor áldásod kísérjen bennünket. Hát a kegyelmedből Jézus nevében. Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, minik után a vacsorától, ezt mondván, e pohár, am az új testamentem az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úrnak halált hirdessétek, amit eljövend. Az Úr Jézus hálát adott, mi is hasonlóképpen cselekszünk és térdet rajtunk, kérlek maradjatok állva. Mindenhatóan mennyi Istenünk, boldog a szívünk, amikor hozzád fordulhatunk, és kérhetjük áldásodat a mi életünkre, a gyülekezet életére. olyan jó, hogy van megoldás a bűnnek a problémájára. Köszönjük Istenünk azt, hogy Te adod ezt a lehetőséget számunkra. Segíts Istenünk bennünket, hogy méltóképpen vegyük magunkhoz ezt a szent jegyeket. Erősítsél bennünket általában is vele. Köszönjük azt, drága Jézusunk, hogy Te vállaltad életünk voltát, és kérjük, hogy áld meg ezt a poharat, amely szimbolizálja a Te életet, amiért hullott életünk. Köszönjük Istenünk azt, hogy azzal nyugodalommal távozhatunk el majd erről a szent helyről, hogy Te megáldottad bennünket, és annak a nyugodalmával, hogy Isten gyermekei vagyunk, örökösök. Köszönjük Istenünk, hogy Te ennyire szerezi bennünket, hogy odaadtad egyszülött fiadat. Kérünk, hogy most, amikor a pohár enyünk, majd ezen az áldással kísér bennünket el kegyelmedből Jézus nevében. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon békességet néked. Így tegyék az én nevemért Izrael fiaival, és én megáldom őket. Ámen.